Kukacról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Nyugat-Európában a migráció támogatása miatt erősödik az antiszemitizmus. Ott ezt bátorítják, eltűrik és elfogadják. Ezzel szemben Magyarország kivételnek számít. Nálunk zéró tolerancia van az antiszemitizmussal szemben. Jelentette ki a miniszterelnök a hagyományos pénteki Kossuth rádiós beszélgetésben. Orbán Viktor azt mondta, olyan világban élünk, hogy Nyugat-Európában minden nap erősödik az antiszemitizmus. Ahogy nő a migráció, úgy nő az antiszemitizmus, és azzal, hogy az európai vezetők nem is akarják megállítani a migrációt, akarva akaratlanul növelik az antiszemitizmust Nyugat-Európában. A kormányfő arról is beszélt, Magyarországnak közvetlen érdeke Izrael stabilitása, mert ha a közel-keleti térségben háború van, vagy bizonytalanság, instabilitás, annak mi is kárvallottjai leszünk. Európa 10 leginnovatívabb országa közé kell kerülnünk 2030-ra, és cél az is, hogy legyen magyar egyetem a világ és Európa 100 legjobb egyeteme között, jelentette ki Hankó Balázs, kulturális és innovációs miniszter. Emlékeztetett arra, hogy Széchenyi István 200 évvel ezelőtt 1825-ben alapította meg a Magyar Tudományos Akadémiát. Ennek tiszteletére az országgyűlés döntése alapján Magyarország a 2025-ös és 2026-os évet a Magyar Tudomány éveként ünnepli. Hozzátette, hogy az emlékév alkalmával 1200 a tudományt népszerűsítő program lesz szerte a Kárpát-medencében. A 2023-as indulása óta csak nem 1500 falusi kisbolt működését segítette a kormány a Magyar Falu program támogatásain keresztül, közölte a Modern Települések Fejlesztésért felelős kormánybiztos Nemes Pátron. Jopáros Alpár a csaknem 42 millió forintos támogatással megújult helyi vegyesbolt átadásán arról beszélt, a világjárvány, majd a háborús szankciók politikája miatt indult energiadrágulás következményeként kisvállalkozások sokasága került nehéz helyzetbe Magyarországon. A Magyar Falu program a kezdetektől többségében önkormányzati intézmények, utak, járták felújítását, helyi vállalkozások működését, fejlesztését, templomok felújítását segítette, de az igényekhez igazodva új elemekkel is bővült idén. A falusi kisboltok továbbra is lehetséges támogatása mellett a kocsmák működését és bankjegykiadó automaták telepítését is segítik, illetve újraindul a templomok felújítására vonatkozó pályázat, ismertette a kormánybiztos. Az autizmus világnapja idén is lehetőséget teremt arra, hogy nagyobb figyelmet fordítsunk az autizmussal élő emberekre és azokra, akik őket segítik nap mint nap. A héten zajlott április másodikai világnap alkalmat adott arra, hogy megújuljon az autista.hu, a Gyöngyösi Autista Segítő Központ hivatalos oldala. A frissített tartalmak között az érdeklődők átfogó képet kapnak az intézmény szolgáltatásairól, programjairól és szemléletéről is. Április 11-én pénteken a Szent István Bazilikában az esti szentmise után a Hét fájdalmú szűzanyával a kereszt alatt címmel Nagybőjti Máriás elmélkedést tart Kovács Zoltán egyetemi tanár mariológus. A keresztutat az altemplomban végzik majd, ezután szentmise lesz. A körülbelül fél órás a Hét fájdalmú szűzanyával a kereszt alatt című nagybőjti elmélkedésre a szentmise után kerül sor. Végül a szombati időjárásról. A kezdeti napos időt fátyolfelhős idő váltja, az északkeleti ország részben már erősebbek lesznek a felhősebb körzetek. Markáns hideg front érkezik. Az egész országban előfordulhatnak záporok, zivatarok. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 17 és 22 fok között alakul. Híreinket hallották.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője, Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban a Klímapolitikai Intézet kerekasztal beszélgetésére látogatunk el, ahol a résztvevők az európai autóipar jövőjéről beszélgettek. A kerekasztal résztvevői Szűcs Gábor, a villanyautósok.hu szakújságírója, Simon Péter, a Dunaautó ZRT műszaki igazgatója, és dr. Hanula Barna, a Széchenyi István Egyetem Audi Hungária járműmérnöki karának egyetemi docense voltak. A beszélgetés moderátora Zaj Balázs, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatója volt. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk.
Donald Trump lett újra az Egyesült Államok elnöke, és hát Trump első elnöki ciklusában többször kritizálta az európai autóipar, különösen a német autógyártást elleni fellépés sürgetett. Mi várhatunk a régi új elnök második ciklusától? Ez egy újabb nehézség az európai autógyártás számára, vagy éppen egy lehetőség lesz? Kérdezem először Szűcs Gábort.
Nagyon érdekes kérdés. Én úgy gondolom, hogy az, hogy Elon Muskot beültették a döntéshozók tanácsadók közé, így valószínűleg az európai autóiparnak ez nem jelent jót, hiszen ha valamelyik autóipar támogatni szeretnék, az az amerikai autóipar lesz. És ami ennél is izgalmasabb, hogy a Tesla már elég költséghatékonyan tud ahhoz gyártani, hogy nekik ne legyen szükségük az amerikai állami támogatásra. És Trumpnak ugye voltak olyan gondolatai korábban, hogy ő nem szeretné ezt a támogatást fenntartani, folytatni, és ez nagyon a Tesla malmára hajthatja a vizet, hiszen ők tudnak a legköltséghatékonyabban gyártani, és életképesek maradni támogatás nélkül is.
Megkérdező Simon Pétert is, de kiegészíteném azzal, hogy Trump általában eléggé technológia semleges, tehát nem szereti az állami támogatásokat, inkább a piacra bízza, ez akár a belső égésű malmára is hajthatja a vizet, amellett, hogy Elon Musk az egyik fő támogató. Mit gondol erről?
Én egy picit hátrébről nézném ezt. Az első dolog, amit behoznék, bár Trumpot választották meg, az Kína, és azért, mert egyébként ő volt az, aki a 100%-os adót kivetette ugye a kínai dolgokra, tehát, hogy, és ez az, ami egyébként Kínát ránk fordított Európára leginkább, vagy a figyelmüket, hiszen ők eladni szeretnének, ez nyilvánvalóan látszik. Számomra az a nagy kérdés, hogy Európa sorsát mennyire fogja meghatározni az amerikai benyomás, mert hát ők azért nem szeretnék azt, hogyha ha Kína nagyon gyorsan fel tudna zárkózni, és versenytársa lenne az Egyesült Államoknak, ezért én azt gondolom, hogy mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy megőrizzék nagyon hosszú ideig azt, hogy a gazdasági befolyásuk nekik legyen a legmagasabb.
Hát a kérdés tényleg nehéz, mert sem politológus, sem jövőkutató nem vagyok. Olyan kezdeném, hogy van két jó hírem és egy rossz. Az egyik jó, hogy van egy csomó alternatív hajtás technológiánk, amik közül válogathatunk. Még egy jó, hogy mindegyik jó valamire, és az egyetlen rossz, hogy egyik sem jó mindenre. Tehát a járműiparban akkor tudnánk hatékonyan akár klímavédelmet művelni, hogyha minden célra ez a függ az országtól, a felhasználótól, a felhasználás céljától, a jármű méretétől, futás teljesítménytől, ezer dologtól, bizony teljesen más hajtásmódok jönnek ki, hogy mivel járnánk a legjobban, ami inkább így a piac felé mutat, tehát adjuk oda a piacnak. Az eddigi támogatásoknál eddig azt nem vettük figyelembe, sokáig dolgoztam életem java részében az autóiparnak. Én autógyártóként kapok 5 vagy 8 ezer euró támogatást, az azt jelenti, hogy én 5 vagy 8 ezer euróval drágább autót fogok eladni. És ez nem jó a környezetnek, és nem tett jót az elektromobilitásnak, mert ez a rengeteg autó kikerült a piacra, több, mint amit a piac föl tudott volna venni, és amikor a második piacra kéne menni, akkor nincs támogatás, és ott nincs igény ennyi és ilyen méretű és drága autóra. Ilyen szempontból azt kell mondanom, hogy ez a védővámos sztori még az is lehet, hogy rászorít minket, hogy visszább lépjünk, és kisebb teljesítményű, kisebb tömegű, értelmesebb autókat kezdjünk gyártani és vásárolni, mert más nem megy. Tehát próbálom a pozitívat kiszedni belőle.
Köszönöm, és ha már a védővámok szóba jöttek, az Európai Unió is elfogadta maga a védő, vagy nevezük büntető vámjának. A hírek szerint az Európai Autószövetség tiltakozott ellene, még a franciák, olaszok inkább mellette álltak. Mire vezethető vissza ez a megosztottság, illetve akár autógyártói szinten, akár tagállami szinten is, mert összesen 10 állam szavazott mellette, és úgy került végül elfogadásra, és ez előnyire válhat az európai autóiparnak, tehát tényleg megvédjük a kínai nyomulással szemben, vagy nem? És kérdezem, hogy sorba adjunk Simon Pétert most.
Szerintem nem védi meg. Tehát, hogy ilyen egyszerűen fogalmazva. Az a helyzet, hogy az a mérték, amit ugye kaptak a gyártók, ez ugye mindenhol változik. Nekem ez egy kicsit ilyen gumicsont jelleg, hogy ki mennyire volt támogató és egyebek. Ugye a legmagasabbat a SAIC csoport kapta, azon belül ugye az MG, mert hogy ők voltak leginkább, akik nem támogatták az Uniót, illetve hát én azt gondolom, hogy ugye ez egy állami cég, úgyhogy ez erősen benne volt. Azt kell, hogy mondjam, hogy ugye minden Kínában gyártott elektromos autóra szó lesz, tehát ebben érintett egyébként a Tesla Model 3-mal, érintett a Volvo, érintett az MG, és hát minden egyéb kínai márka, ami egyébként Kínából jön. Na most a bejelentés ellenére ugye mi jó pár márkát képviselünk ezek közül, sehol nem történt áremelés. Egészen pontosan 600 ezer forint áremelés volt a Teslánál, pont 600 ezer forint áremelés volt a Volvo esetében, de mind a kettő logisztikai költségek miatt nem a védővám lett egyébként beárazva. Ez egy nagyon fontos dolog, és azt gondolom, hogy ez azért is van, mert bőven van tartalék, illetve Kína egy picit másképp működik, mint mi, úgyhogy ha ők itt ezt az autót el szeretnék adni, akkor ezt el fogják adni, ez egészen biztos. Amit talán ezzel elérünk. Egyrészt az MG-nél azt mondták, hogy akkor az elektromos autók egy kicsit visszavesznek, ez egy tény, jó? Tehát, hogy ezt nem kell erőltetni. És éveken belül mindegyik, illetve a nagyobb kínai gyártók, ugye Szegeden tudjuk, hogy a BYD bejelentette, hogy gyárat épít, az MG is keresi a helyét itt. Ugye az Omoda, ha jól emlékszem, Spanyolország, a Cseri az Olaszországot nézte, tehát, hogy mindegyik itt szeretne gyártani. Tehát ezzel egy-két évre sikerült talán valamit tenni, de még egyszer mondom, nem sikerült tenni. És egy másik fontos dolog, hogy ezzel behozzuk-e azt a lemaradást, ami egyébként az elektromobilitás terén van. De miért van ez a lemaradás? Ez is egy nagyon fontos kérdés. Ugye most sokan temetik az európai autóipart, hogy itt a jó ég olyan lemaradás van, hogy behozhatatlan, stb. Egy fontos dolgot szeretnék itt megegyezni, tehát Kína 20 éve erre készül. És ezt a 20 évet kellett egyébként az európai gyártóknak körülbelül 5 év alatt felzárkózni. Én azt gondolom, ahhoz képest az egészen jól sikerült, és majd később kitérünk úgyis arra, hogy mi a jövő, és mik a célok, ott majd ezekről részletesebben is beszélünk, de visszatérve, tehát ez a védőmám arra tökéletes volt, hogy felborzuljuk a kedélyeket, nyilván megjött az ellenválasz is, az egyik az az ugye, hogy azok az országok, akik támogatták, hogy ez be legyen vezetve, onnan a kínai tőke az ki lesz mondva, oda nem építenek gyárat, oda nem ruháznak be. A másik meg nyilván viccesen mondták, hogy akkor a konyakra és az egyéb termékekre majd ők is vámot fognak kiszabni. Ez nyilván a konyak francia, tehát hogy azoknak az országoknak szólt, akik ezt megszavazták.
Hát szinte csak egyet érteni tudok ezekkel a gondolatokkal, és úgy érzem, hogy rövid távon segítheti az európai gyártókat, de hosszabb távon sokkal inkább ártani fog. És leginkább, aminek már rövid távon is árthat, az a Kínában készülő európai modellek. Például a BMW X3, ha jól tudom, eltűnt a konfigurátorból, hiszen azt Kínában gyártották Európának. Ezzel a vámmal az európai gyártókat nem fogják versenyre kényszeríteni, ők elkényelmesedhetnek egy kicsit, mert úgy gondolják, meg vannak védve. Közben pedig Kínának még költséghatékonyabban kell gyártani, tehát ők tovább fognak fejlődni, úgyhogy gyakorlatilag a vásárlóknak ez rossz, mivel drágábban vehetünk autót, nem lesznek olcsó kínai elektromos autók, vagy annyira olcsó elektromos kínai autók, tehát mi ezzel a vámmal kifizetjük a Kína fejlődését, gyakorlatilag arra ösztönözzük őket. Egy érdekes gondolat azért még eszembe jutott erről, hogy a gyártókat, az európai gyártókat nem védheti meg ez a védővám, viszont az európai munkahelyeket, az alkalmazottakat esetleg megvédheti, csak nem egy Volkswagennek, BMW-nek fognak gyártani, hanem egy BYD-nak. Tehát itt az alkalmazottakra gondolok, hogy új európai gyárak kínai logó alatt jelennek meg. Úgyhogy a gyártókat nem hiszem, hogy jó helyzetbe hozná hosszú távon.
És ha már ennyit beszéltünk arról, hogy a Kína elhúzott mellettünk, hogy történhetett ez? Tehát 20 éve még arról beszéltünk, hogy a kínai autók soha nem lesznek versenytársai az európai autóknak, az európaiak versenyelőnye behozhatatlan. Olvastam egy olyan anekdotát is, hogy amikor Elon Musk először találkozott egy BYD-val, akkor a kezébe maradt a kilincs, és mondta, hogy ez sose lesz a Tesla versenytársa, most meg őket akarjuk utolérni. Mi az, amit ők jól csinálnak, mi az, amit Európa rosszul csinált?
Egy érdekes felvetés. Én azt hiszem, mondom egyszerűen, kicsit agyunkra ment a jólét. Tehát a német autógyártók specializálódtak arra, a Porsche-nak ez még de facto szlogenje is volt, úgyhogy hölgyeim és uraim, mi azokat az autókat gyártjuk, amire valójában senkinek nincsen szüksége, de mindenki szeretné. És odáig jutottunk az autógyártásban, hogy pénzt keresni már csak olyan autóval lehet, amire valójában senkinek nincsen szüksége. Legyen a sportkocsi, SUV vagy bármi, tehát a ritka kivétel. Pontos másolata a 2008-as válságnak, 2008-ban Észak-Amerikában a Fordnak egyetlen egy modellből volt haszna, összes többit ezzel finanszírozták, és ez pedig az Explorer volt. És őszintén, kinek kell a városban egy Explorer? Nincs rá szükség. A német autóipar, mint a saját maga prémium értelmezésével, pedig pontosan ebben a kategóriában volt erős, és azért ellenezték ők a vámot, mert ők az egyetlenek, akik nagy tételben exportálnak ilyen járműveket Németországból Kínába, és őket érinti bármilyen retorzió. Kis Peugeot-okat vagy Fiat-okat senki nem próbált meg oda küldeni nagy tételben. Tehát egészen más a kockázatuk. Ez viszont azt is mutatja nekem, hogy az egész válság csak részben kapcsolható az elektromobilitáshoz, legalább ugyanilyen részben a konnektivitáshoz, infotainment és szoftver elemekhez, amiben nagyon csúnyán aludt pontosan Németország, és harmad részben ehhez a piaci, szociológiai fejlődéshez, amire rárakódott az, hogy a törvényhozó is azt hitte, hogy még mindent is rá lehet tenni, még euró hetet, még ilyen biztonsági, még amolyat, és olyan mértékben emeltük meg az új autók árát, hogy lelassult a flotta csere, lement a kereslet, és az a vicc, hogy pontosan az euró héttel láttam azt az eredeti tanulmányt, és nem autógyártótól származott, ahol bemutatták, hogy kapjanak észbe, a további szigorítás olyan mértékben drágítja meg az autót, hogy lelassul az állománycsere, és a legöregebb, legszennyezőbbek tovább maradnak az úton, tehát de facto romlik a városi levegőminőség évekig. És Budapesten is úgy van, hogy most körülnézünk, pont ilyen idő van, meglepő módon alacsony, nem egész 10% a közlekedés részaránya a szállóporban, de ennek a 90%-át a járműflotta legöregebb 10%-a produkálja. Ezektől kéne megszabadulni. És ebben egészen kevés pénzért meg lehetne szabadulni. Nem azt forszírozni, hogy euró 6-ot cseréljünk még jobbra, hétre, vagy villanyra, vagy bármire. Mert ez költséghatékony.
Thank you.
Én ezzel egy nagyon picit vitatkoznék, mert úgy érzem, hogy ha valaki az N6-os autóhelye helyett vesz egy elektromost, vagy bármi modernebbet, kisebb kibocsátásút, hibridet, kisebb fogyasztásút, akkor ő nem fogja bontóba adni ezt az N6-os autót, hanem továbbadja használtan, és valahol a lánc végén egy N1-es fog kiesni. Tehát tulajdonképpen mindegy, hogy egy N6-ost cserélünk modernebbre, vagy egy N5-ös helyett N6-ost veszünk, valahol végén, a lánc végén mindenképp egy N1-es fog kiesni.
Nem jön össze az árfekvések miatt. Tehát egy most eladott Euró 6-os is még olyan régióban van, hogy ezt így nem tudjuk végigtolni, ezt látjuk. Tehát mondom, ezt pontos modellszámítások mutatták, Európai Kutatóintézet nem is egy helyen számították végig, és rossz úton járunk. Mindenütt öregszik a járműflotta, az már be is következett. Az összes európai országban öregszik a járműpark, nem csak nálunk. És ez rossz a levegőminőségnek.
Én egy egyszerű adatot hoznék be, 2006-ban az átlag életkor 10 év volt Magyarországon, most 15. 16, bocsánat, igen. Tehát, hogy azért ez elég rossz. És én megint visszamennék egy picit, hogy mi vezetett oda egyébként, hogy a kínai autók ilyen jók lettek. Az egyik az az, hogy én visszamennék a nagy olajválságra az Egyesült Államokba. Hogy arra nem tudom hányan emlékeznek, én még akkor nem is éltem. Igen. Azelőtt a japán autók nem igazán léteztek. Egész egyszerűen kicsi vacak, mindenki kinevette őket. Hát Amerikában akkor is minden V8-as volt, automata, sokszor két és három sebességes automata, bolygóműves. Annyi üzemanyagot pocsékoltak el, hogy az elképesztő. De olcsó volt az üzemanyag, és a mobilitás garantálni kellett. Amikor megjelent az, hogy egyébként egy gallon üzemanyagot jegyre adnak, mert baj van, akkor nyert értelmet az, hogy itt van egy olyan autó, amivel egy gallon üzemanyaggal háromszor akkora távot tudok megtenni, mint a hagyományos amerikai autóval. Ez vezetett oda, hogy a japán autókat ma tudjuk, hol tartanak, és óriási teret futottak. Ha nem lett volna a dízel botrány, én azt gondolom, megmerem kockáztatni, hogy most nem beszélgetnénk erről, mert egészen más lenne. Akkor is sok probléma lenne, akkor is lenne baj a Volkswagen körül, az infotainment akkor is vacak lenne, amint tényleg elaludtak, de egészen más témákról beszélgetnénk. Tehát ahhoz, hogy egy ilyen nagy változás jöjjön az autóiparba, én azt gondolom, hogy kell egy külső hatás. Ez a külső hatás most a dízel botrány volt, utána pedig a chip hiány. A chip hiány azért rátette arra, hogy nem volt autó, ezért döntöttek úgy, hogy nem cserélnek autókat, hiszen nem volt mit. Utána jött egy olyan infláció, ami miatt a finanszírozási költség borzasztóan megemelkedett, ezért ha egy hasonló kategóriájú új autót szeretett volna beállítani valaki a flottába, akkor azzal találkozott, hogy ez 30-40%-kal drágább havidíjat jelent. Ezért mindenki úgy döntött, hogy kitolja, amíg lehet. Az átlagos 3 éves futások 5 évre tolódtak ki. És ez eredményezi azt, ahol most vagyunk, hogy öregszik a gépjárműpark, nem csak Magyarországon, hanem egész Európában.
És ha már külső hatásokról beszélünk, Európai Unió eldöntötte, hogy 2035-től lényegében csak elektromos autót lehet újonnan forgalomba helyezni. Ez egy világos cél az autógyártók előtt, ez bénító lakhat, vagy éppen a kutatást fejleszti. Összefüggésbe hozható ez a Volkswagen válságával, éppen nem tudják eldönteni, hogy 2 vagy 3 gyárat zárjanak-e be. Illetve, hogyha több gyártó kért azt, hogy tolják ki, míg mások tiltakoztak, segítene a kitolás, hogy az milyen hatással járni, ha mégse 2035, hanem későbbi dátumba kerülnének a belső égési motorok kitiltása.
Én úgy gondolom, hogy ez nem büntetés, ez inkább megmentheti az európai autóipart, mert ez egy jelzés, hogy milyen irányba kell haladni, hogy ez az elvárás. És a Tesla vagy a kínai gyártók, akik azért az elektromos piacot eléggé letarolják, én úgy gondolom, hogy ilyen tiltás nélkül is nagyjából ott járnának, ahol, csak az európai gyártóknak még nagyobb lenne a lemaradása, ha nem kaptak volna egy ilyen külső jelzést, egy külső kényszert. És ez a váltás határidők nélkül is végbe fog menni. Megkockáztatom hamarabb, ha most itt az új autókról beszélünk, nyilván nem a 16, 8, 10, 20 éves autóflottáról, mert ha megnézzük Kínát, ahol igen, vannak ösztönzők, de még sincs egy ilyen deklarált dátum, ott előrébb járnak elektromos átállásban. De például egy nagyon érdekes példa, Pap László kollégám írt erről nemrég egy cikket, ami engem is meghökkentett, hogy Üzbegisztán, az gyakorlatilag Magyarország szintjén áll elektromos autó penetrációban, pedig őket aztán semmi sem kényszeríti erre, olcsó a benzin, tehát még az sem hajtja, de valamiért mégis ők is elindultak ebbe az irányba.
Az első az az, hogy Kínát én egy picit ebből kiszedném, mert az, hogy Kínában miért vannak elektromos autók, annak teljesen más oka van. Egyrészt ugye, mint mondtam, ugye Kína egy picit máshogy működik, mint mi, és ott nagyjából 20-30 évvel ezelőtt jött egy központi döntés, hogy nyilván a kőolajtól elég erősen függőek, ezért ők rendszerben gondolkoznak, nekik az autó az a hajtóműben egy darab fogaskerék. És ott központilag elküldik, hogy te ezt a fogaskereket fogod egyébként fejleszteni, te ezt. Ők az egész láncot látják. Ezért van az először ugye a napelem üzletágat tették tönkre Európában, hiszen napelemmel foglalkoznak, megújuló energiával foglalkoznak, töltőinfrastruktúrával foglalkoznak, elektromos autóval. De egyébként Kínában is emberek élnek, és egy teljesen egyszerű adat, egy kék rendszámra Kínában a kék rendszámmal lehet belső égési autót vezetni. Annak a költsége nagyjából 3-4 millió forint átszámolva. Ott lényegesen alacsonyabbak az elektromos autóárak, tehát ez egy óriási összeg. És úgy lehet hozzájutni, mint régen itt nálunk az ilyen autónyeremény sorsoláson, tehát hogy befizetjük az összeget, és szó szerint kisorsolják. Lehet valaki szerencsés és megkapja 6 hónap múlva, lehet, hogy valaki 2 év múlva. Azért ez elég erősen visszaszorítja. De visszatérve az eredeti kérdésre 2035-re, én a kollégáimnak is feltettem a kérdést, mert kíváncsi voltam. És felhívtam műszaki vezetőket, felhívtam értékesítési vezetőket, a stratégiai vezetőnket és a kereskedelmi igazgatót. Ebből volt a legnagyobb vita nálunk egyébként, hogy ez elérhető, jó cél, rossz cél, mi a helyzet. Én a saját véleményemet mondom el ezért, jó? Azt gondolom, hogy a mobilitásnak számos eszköze van, és csatlakozok, nincs egy jó út. Nem mindenre megoldás az elektromos autó. Egy egyszerű példát szeretnék hozni. Az Európai Unióban egy 2017-es felmérés szerint 34%-a lakik a lakosságnak családi házban. A többiek lakásban laknak, ikerházban, sorházban, bárhogy máshogy, ahol azért a töltési infrastruktúra egy nagyon nehéz megoldás. Ezt úgy mondom, hogy én elektromos autót használok. Tehát, hogy én is használok elektromos autót, tudom, milyen előnyei vannak. De amíg egyébként ez az infrastruktúra nem áll föl, és 10 év szerintem nagyon rövid idő ehhez, gondoljuk vissza, hogy ezelőtt 10 évvel mi volt, és most mi van, olyan nagy változásokat nem értünk el 10 év alatt. Tehát, hogy szerintem egész egyszerűen nem kivitelezhető ez a teljes átállás, azért sem kivitelezhető, mert a közúti közlekedésben nem mindenhol jó megoldás, infrastruktúrálisan nem tudjuk ezt megcsinálni. Másrészt az európai gazdaságot egy olyan helyzetbe hozzuk, ami egyszerűen lehetetlen. És azt se tudjuk most, hogy a Volkswagen valóban ilyen nagy bajban van, vagy egyszerűen politikai nyomást akar gyakorolni azzal, hogy be akar zárni ennyi gyárat, és el akar bocsájtani ennyi embert. Az unió területén nagyjából, hogyha jól emlékszem, hogy a segítségeket lehet, hogy jobb, a 7-8%-át a GDP-nek ugye az autóipar. Azért ez egy döbbenetes nagy szám. Ha a beszállítókat is mögé tesszük, akkor még nagyobb lesz. És ha az elektromos autók felé nyitunk, ami egyébként sok embernek jó megoldás, de jelenleg azért nem az átlag ember vesz elektromos autót, hanem az, aki megteheti. Az átlag magyar állampolgár 1,5 millió forintos autóval szaladgál. Esélye nincs venni 12 millió forintért, ami most az egyik legalacsonyabb elektromos autó, majd most meglátjuk a Dacia Spring, az is Kínában olyan, hogy akkor hogyan változik, de erre tényleg nincsen esélye, tehát ő nem fog tudni átállni. Akkor az ő döntési szabadsága az az lesz, hogy vagy életben tartja az 1000 éves autóját, és itt csatlakozok, hogy az környezetvédelmi szempontból a legrosszabb, vagy tömegközlekedést fog használni. Tehát, hogy más megoldás nincs. Én szerintem racionálisan azt kéne végig gondolni, hogy abban egyetértek, hogy villamos hajtás kell az autókba, mert sokkal egyszerűbb a szerkezete, nem kell olyan komplex megoldás, és hogy egyébként az energia miből lesz, egy hagyományos benzinmotorból, vagy akkumulátorból, az egy teljesen más kérdés, de ebbe az irányba kéne talán eltolni ezt a dolgot. Meglátjuk, hogy hova fog kifutni. Én szerintem műszakilag a 2035 az nem megvalósítható.
Csak egy fél mondat. Sajnos a magyar átlagembernek új dízel vagy benzines autóra sincs pénze, tehát igazából a 1,5 milliós kategória az mindenképp használt autó. Ahhoz, hogy 5-10 év múlva legyenek 1,5 millió forintért elérhető használható elektromos autók, ahhoz most valakinek az újakat meg kell venni, leginkább cégeknek, mert magánszemélyek viszonylag kevés új autót vesznek bármilyen hajtással.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban a Klímapolitikai Intézet kerekasztal beszélgetésére látogattunk el, ahol a résztvevők az európai autóipar jövőjéről beszélgettek. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Kedves hallgatóink!
Itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, önök a szerkesztőt, Tikovics Ernőt hallják. Őrizzük meg régi gyümölcsfajtáinkat felhívással szervezett oltónapokat a Büki Nemzeti Park Igazgatóság, az Agrárminisztérium által a magyar gyümölcs tájfajták március 25-i jeles napjához igazodva. Miskolc és Felsőtárkány után a mátrafüredi Harkályházba várták múlt szombaton azokat, akik valamilyen számukra kedves gyümölcsfajta újraoltásával próbálták megőrizni, talán tudtukon kívül is, a magyar gyümölcsfajták genetikai változatosságát. Ez alkalomra látogattam el én is néhány badacsony környékén metszett óriás almafajta rügytől duzzadó vesszőivel. Beszélgető társam dr. Arany Ildikó, a Bükkin Nemzeti Park Igazgatóság munkatársa. Mit értünk azon, hogy régi gyümölcsfajták? Kérdezem én ezt visszatekintve 40-50 évre, hiszen mondjuk almából azok a fajták, amik gyerekkoromban voltak, azok közül sok már nincs. Viszont jöttek újak. Mi az, hogy régi, vagy mitől régi egy gyümölcsfajta?
Igen, hát itt a történelem folyamán több különböző korszakban több különböző fajta gyümölcsök kerültek be a Kárpát-medencébe és Magyarországra. Minden korszakban megvoltak azok a népszerű fajták, amiket akkoriban nagy területeken telepítettek. Igazából ahogyan mi ezt értjük, hogy hagyományos tájfajták, ott talán nem is elsősorban a régi, a hangsúlyos. Természetesen az is, mert hosszú időre van szükség ahhoz, hogy igazából ezek a lokális fajták kialakuljanak, de a hangsúly az azon van, hogy ez egy ilyen hosszú adaptáció eredménye, hogy ezek a fajták lokálisan létrejöttek, ami részben egy tudatos nemesítés, részben pedig egy természetes szelekció. Szemben a modern fajtákkal, amiket pedig már formális nemesítők hoznak létre, és azok genetikailag gyakorlatilag klónok, azok egy egységes állományt képeznek. Míg a régi fajtáknak sokkal nagyobb a genetikai sokszínűsége, ezért helyileg jobban tudnak adott esetben legalábbis sokuk alkalmazkodni, illetve mivel sok fajta van, rengeteg fajta gyümölcs létezik, ezért nagy a választék egy későbbi környezeti kihívással szembeni alkalmazkodás esetén.
Ezek a régi vagy hagyományos gyümölcsfajták vagy gyümölcsfajták egyedei azért nem egy tömbben élnek, mint mondjuk egy szőlőültetvény vagy egy barackos, tehát ezek szigetek.
Így van, illetve is. Tehát mai napig fellelhetők olyan régi uradalmi gyümölcsösök, vagy nagyobb, nem tudom, 20. század közepén telepített gyümölcsösöknek ilyen 100 éves körtés almás állományai, amelyek még mindig nagy tömbben vannak. És inkább a többség valójában ez a szórványgyümölcsös, amit említ, tehát amikor elszórtan, akár utak mentén, kisebb facsoportokban, zárt kertekben, szőlőhegyekben, nagyon sok esetben felhagyott területeken, már beerdősült, bebozótosodott, gondozatlan, de sok esetben olyan is van egyébként, hogy mai napig gondozott, mert nagyszülő ültette, és a család az továbbra is gondját viseli. Úgyhogy változatos nagyon a kép, igen.
Mikor kezdtük felhagyni a hagyományos gyümölcsfajtáinkat?
Hát ez egy jó kérdés, hogy mikor lett ez a formális gyümölcsészet. Tehát az a kérdés talán, hogy mikor szorította ki azt a hagyományos paraszti gyümölcsészetet, amit így generációról generációra adtak át. Pontos adatot nem tudok mondani, de mindenképpen a 20. században, illetve még azt is talán érdemes megemlíteni, hogy nem csak a gyümölcsfajtákat hagyták el, cserélték le, hanem magát, azt a művelési gazdálkodási módot, amihez kötöttek ezek a régi fajták, tehát ezt a összetett tájgazdálkodást, amikor mondjuk egy gyümölcsös nem csak gyümölcsösként funkcionált, mint a mai intenzív gyümölcsösök, hanem egy ilyen kaszált gyümölcsös, mint egy mai legelő erdő, vagy sok esetben a szőlőhegyeken voltak gyümölcsösök egy ilyen vegyes termesztési mód révén. Ezek mindenképpen a 20. században tűntek el, és ezt váltották fel a modern és intenzív technológiák.
De a kiskertekben is egyre inkább kiszorultak, nem mindenki már oltványt vesz, ilyen-olyan újonnan kijött fajtákat.
Illetve hát magukat a kiskerteket is felhagyják, tehát az is egy tendencia, kezdve azzal, hogy a kis települések elnéptelenednek, aztán ha nem is néptelenednek el, azért a mai életmód mellett az embereknek sokszor kevesebb idejük jut a kertjükre. Viszont ugyanakkor megfigyelhető egy olyan tendencia, hogy ez, ha nem is azt mondom, hogy tendenciájában megfordul, de azért egyértelműen ott van az igény a lakosság részéről abban, hogy ezt egy kicsit újraéleszteni. És ez abból látszik, hogy ezekben a programokban elég nagy érdeklődést tapasztalunk.
Elértünk a mai naphoz. Akihoz a kedvenc veszőiből, akár egy ősibb fajtából is azt önökre oltják egy alanyra, az a viheti, elültetheti, és talán majd az unokái eszegetnek belőle. Milyen gyümölcs fajtákról van itt szó?
Amit mi tudunk oltványt létrehozni, az alma, körte, szilva, cseresznye és kajszibarack. Ezekhez vannak alanyaink.
Hogy megy az egész? Van egy vadalany, ugye, és arra oltunk egy nemes veszőt. Most nem akarom elmondani, mert még magam sem láttam ilyet.
Többféle technika létezik, ez is egy régi technika. Ma már a kertészetekben szemzést szoktak használni, de tavasszal ez a működő módszer, mert szemzést azt más időszakban, azt nyár végén ősszel szokták művelni. Itt arról van szó, hogy nyugalmi időszakban a fáról egy fiatal veszőt kell gyűjteni, amin levélrügyek vannak, tehát nem virágrügy, hanem ez a vegetatív rügy. És akkor ezt egy speciális technikájú vágással gyakorlatilag összeilleszteni a vadalanynak a törzsével, majd pedig meleg helyen kell tartani pár hétig, amikor ők gyakorlatilag összeforrnak, úgy hívják, hogy kalluszosodnak, és akkor onnantól fogva a vadalanynak a gyökere fogja táplálni a nemes vesszőt, és a nemes vesszőből fog képződni tulajdonképpen a fa koronája.
Előveszek egy katalógust, amit akár küldenek, akár bedobnak, és azon mindenféle photoshopolt bőtermő fa alanyát kínálják. Miért dőljek én be annak, vagy miért inkább higgyek abban, hogy nekem is jobb, és az ökológiai rendszernek, amiben élek, is jobb, ha valami tájfajtát használok?
Ezek a modern fajták valóban tudnak nagyon bőtermők lenni. Lehet, hogy ez a kép nem is photoshopolt, viszont akkor tudnak ilyen optimálisan teremni, hogyha ehhez optimálisak a körülményeik. Tehát ők így lettek kialakítva, hogy öntözve vannak, műtrágyázva vannak, növényvédelmet kapnak. És egyébként meg az már egy tudományosan kimutatott tény, hogy sokuk elég nehezen viseli a klímaváltozás hatásait, és annak ellenére, hogy ezeket az előbb említett támogatásokat megkapják, észlelhető egy terméshozam csökkenés, illetve az új kártevőkkel is sok esetben meggyűlik a bajuk. A most nem arról van szó, hogy minden régi fajta az mindenféle ilyen ártalomnak tökéletesen ellenáll, csak van köztük ami, illetve lokálisan nagyon különböző a helyzet, termőhely függő, klímafüggő, akár itt a bükk vonatkozásában is nagyon nem mindegy, hogy répás hutáról beszélünk, vagy egerről, és hát meg lehet találni mindenhol azokat a fajtákat, amik ott jól produkálnak, és ott ellenállnak azoknak a kártevőknek, azoknak a éghajlati kihívásoknak, amikkel nekik szembe kell nézni, úgy képesek ennek ellenállni, hogy nincs szükség intenzív gondozásra sok esetben, vagy nem annyira, mint egy modern fajtának.
Ha fölélesztünk egy-egy ilyen tájfajtát, mondjuk a csipke rózsika álmából, akkor egy másik világra ébred. 100-120 éve még nem beszéltek ilyen kései fagyokról, ilyen szárazságról és felmelegedésről.
Hát ezért mondtam azt, hogy nem arról van szó, hogy most akkor mindegyik feltétlenül mindent kibír, mert ez messze nem ez az igazság. De ugyanakkor a modern fajtáknak is probléma ez, és a nemesítőknek szükségük van olyan genetikai alapanyagra, amiből kiindulhatnak, új hibrideket képezhetnek, új fajtákat. Ezért is kell megőrizni a régi fajtákat, hogy legyen mihez nyúlni egy új változat kialakításához.
A genetikához nem értek, és sokan vagyunk így, viszont gyümölcsöt már ettünk, és remélhetőleg még fogunk is. Azt mondják mostanában, akik értenek hozzá, hogy a jelenlegi gyümölcsfajták vitamin tartalma a korábbinak, akár csak az 50-60 évvel ezelőttinek a 20%-ára esett vissza. Ezek a régi tájfajták vitamindúsabbak?
A mai modern gyümölcsökben valóban kevesebbek a mikrotápanyagok, ami nem feltétlenül a fajtának a genetikai tulajdonsága egyébként, hanem sok esetben a termőhely és a termesztés technológia következménye, hiszen ahogy említettem, ők mondjuk akár csak ha a műtrágyát nézzük, megkapják azt a nitrogént, foszfort, amire nekik a gyors növekedéshez szükségük van, de hogyha a talaj élet nem olyan, mint egy hagyományos termesztésű, egy ilyen régi típusú gyümölcsösben, mert hiszen folyamatos intenzív kezelés éri, akkor a mikrotápanyagokban óriási különbség lehet. Tehát a termőhely függő ez nagyon sok esetben. Emellett én is hallottam olyan fajtákról, almában konkrétan van ilyen, ami kiemelkedő, genetikai okokra visszavezethetően kiemelkedő vitamintartalmú.
A régi gyümölcsfajták, gyümölcsösök ökoszisztéma szolgáltatásairól tart majd egy kis előadást. Mit értünk ez alatt?
Ökoszisztéma szolgáltatások alatt érthetjük egészen egyszerűen magukat, azokat a tápanyagokat, amiket nyújtanak ezek a gyümölcsök, tehát effektíve a gyümölcsöt, de ennél sokkal többről van szó. Sok esetben ezek a gyümölcsösök élőhelyként is szolgálnak, akár a vadállatoknak, akár az embernek, tehát ha megnézzünk egy árnyas ligetet, egy kertet, ahol játszanak a gyerekek a fa alatt, ahol összegyűl a család, ez már egy úgynevezett kulturális szolgáltatás, hiszen ennek egy szociális értéke van, és azt se felejtsük el, hogy ezekhez a fákhoz az emberek sokszor érzelmileg kötődnek, tehát identitástudatot is ad, akár maga a fajta, tudják, hogy itt ez a régióban, ez nekik a saját fajtájuk, akár személyesen, egy családtörténet révén. Tehát ez mind az ökoszisztéma szolgáltatások körébe érthető.
Gondolom sokan jönnek el majd az előadásra, mint ahogy jöttek el a korábbiakra is, és nem csak előadás, hanem oltás is, egy oltó program is. Fákat oltanak és vihetnek haza. Már hoztak is vesszőket az érdeklődők. Nekem minden fám kipusztult, tehát most én nyitott vagyok a régebbi felé. Kipusztult a szárazságtól, vagy kirágták a bogarak. Mindenesetre most ott tartok, hogy szinte nulláról építem föl a kertet. Mit tanácsol? Nem csak nekem, hanem azoknak, akik ilyen régi tájfajtákban látnák, vagy képzelnék el a jövőt.
Szerintem nagyon sok függ attól, hogy hol van az a kert. Tehát, ahogy említettem, akár a Bükk-Mátra vonatkozásában sem mindegy a tengerszint feletti magasság, nem mindegy a kitettség, nem mindegy a vízellátottság, nem mindegy, hogy völgyben vagyunk, vagy egy domboldalon. Meg kell nézni a termőhelyet. És talán amit tudnék javasolni, hogyha megnézi ott a környéken, akár a szomszédkertekben olyan gyümölcsöket, amik minden olyan kihívásnak, amit a maguk gyümölcsfái nem bírtak már elviselni, ez az adott fa ellenáll, és továbbra is képes ott jól teremni, akkor arról kellene hozni egy oltóveszőt, mert az ott helyben bizonyítja, hogy ő képes azt elviselni. És akkor abból létrehozni egy új oltványt, egy olyan vadalanyra, azért használunk vadalanyokat, mert azoknak a gyökere sokkal ellenállóbb. Igaz, hogy később fordul termőre, mint egy modern alany, cserébe viszont tovább is él. Úgyhogy azt tudom javasolni, hogy ha igazán természetközeli gyümölcsös szeretne, ami helyben jól fog működni, akkor a környéken nézzen szét.
Az elhangzott beszélgetésben dr. Arany Ildikót, a Bükki Nemzeti Park igazgatóság munkatársát hallották. Most Fellém Evett Baglyok a családban című könyvének 5. része hangzik el, a felolvasó Tóth Levente színművész.
Pityogós. Vasárnap már hajnalban felkeltem, amikor a házban még mindenki javában húzta a lóbört. Pizsamában mezítláb settenkedtem le a földszintre, és onnan a hátsó udvarba, hogy megnézzem, mi van Huhuval. Pucér lábam alatt hideg és csúszós volt a harmattól még nedves fű. Beleskeltem a nyári konyha ablakán, de egy darabig nem láttam sehol Huhut. Aztán az ajtóból már felfedeztem, hogy leugrott a narancsos ládából, és az árnyékban áll a padlón. A pockoknak híre nyoma sem látszott, és bennem egy percre megállt az ütő, mert arra gondoltam, hogy az Uhu biztosan felfalta az egész bagást. De aztán ráeszméltem, hogy marhaság ilyet gondolni, hiszen a pockok 30-an vannak, Huhu pedig még csak egy egészen kicsi bagoly. Huhu nem vett észre engem. A sarokban heverő ócska zsákok kupacát bámulta szinte megigézve, majd hirtelen szökkent egyet, és felugrott a zsákok tetejére. Ekkor mindketten rájöttünk, hová lettek a pockok. Soha életemben, sem azelőtt, sem azóta nem láttam még ilyen sok pockot, ilyen sebesen mozogni. Úgy lőttek ki a zsákok alól, mint meg annyi puskagolyó, és tébolyult száguldozással kerestek maguknak új búvóhelyet. Kezdtem kapiskálni, mi történhetett. Huhu alkalmasint, magányosnak érezte magát, és elhatározta, hogy összebarátkozik a pockokkal. De ha ő nem is tudott semmit a pockok az égvilágon mindent tudtak a baglyokról, és amikor Huhu váratlanul közéjük huppant, nyakukba kapták a lábukat, és olyan szaporán menekültek be a zsákok alá, mintha maga Dzsingisz Kán kergette volna őket. Most pedig, amikor Huhu véletlenül, hát vagy szándékosan kiűzte őket menedékükből, végképp begolyóztak. Egyikük egy jól megtermett példány teljes erőből nekirohant a falnak, visszapattant róla és egyenesen Huhuba ütközött. Huhu odébb ugrott, felborzolta a tollait és meglepetten huhogott egyet. A pocok alig, hanem azt hitte, hogy neki befellegzett, de úgy döntött, azért sem adja olcsón az életét, és hűsiesen beleharapott Huhu lábába. Huhu robbanásszerűen felcikkant a magasba. Az egyik pillanatban még a padlón áldogált, a következőben az ablakot borító szúnyogháló felső szélén lógott, fejjel lefelé, halálra rémülten. Ordított róla, hogy a világ minden kincsért sem volna hajlandó még egyszer visszaereszkedni ezek közé a lögdösődő, harapós jószágok közé. Bementem hát a nyári konyhába, kibogoztam Huhut a szúnyoghálóból és kivittem az udvarra. Annyira megörült nekem, hogy elkezdett huhogni, de aztán nem tudta abba hagyni. Tisztára, mintha csuklott volna. Mivel a pockok közé igazán nem rakhattam vissza, a hónom alá dugtam, és Lábújhegyen besurrantam vele a házba, a szobámba. Az én szobám a padlás szinten volt, közvetlenül a tető alatt. Rajtam kívül nem járt fel ide más, csak a szolgáló lányunk Ofélia, akit Ofinak hívtunk, hogy bevesse az ágyamat és megpróbálkozzon néha a takarítással. Tudtam, mama sosem engedné meg, hogy Huhut a házban tartsam, de úgy éreztem, hogy ha egyszerűen bezárom a szobámba és Ofi jelenésének idejére eldugom az ágy alá, egy lélek sem veszi észre. Körülbelül egy órával később, amikor lementem reggelizni, Huhu már az egyik karosszék háttámláján üldögélt, és úgy viselkedett, mint aki teljesen otthon érzi magát. Gondosan bezártam a szobám ajtaját, legalábbis azt hittem, de a retesz valószínűleg félrecsúszott. Papa meg én kettesben ültünk az asztalnál, mert mama aznap gyengélkedett, és az ágyba kérte a reggelit. Miután Ofi elém tette a zapkását, kiment a konyhába, és összekészítette a tálcára mama reggeliét. Ofi meglehetősen fura leányzó volt. Örökösen angyalokat, melyek ilyesmiket látott álmában, legalábbis folyton erről mesélt, sőt, néha olyankor is látott mindenfélét állítólag, amikor nem aludt. Ennek dacára Isten ilyen főzött, és ezért a szüleim nemigen törődtek a látomásaival. Ofi fogta a tálcát, és elindult vele a hátsó lépcsőn felfelé. Ez a lépcső pokolian sötét volt, mert ide nem nyílt ablak. Ofi nagyjából a közepén találkozott össze a lefelé tartó Huhuval. Ofi egy velőtrázó sikollyal elejtette a tálcát. Huhu, akinek az idegei még nem nyugodtak meg teljesen a pockok közt átélt kalandok után, harsányan felhuhogott és megpróbált repülni. Ő meg Ofi egyszerre érkeztek meg a lépcső tövébe egyetlen bukfencező, visító gomolyakban. Ofi, miután papa valahogy lecsendesítette, bevonult a szobájába, összepakolta a holmiát, és anélkül, hogy Huhut vagy engem egyetlen búcsúszóra méltatott volna, faképnél hagyott bennünket, többé a színét sem láttuk. Reggeli után berendelt a dolgozó szobájába egy kis beszélgetésre. Billy, kezdte eléggé emelt hangon. Ha én ezt a baglyot még egyszer meglátom a házban, egyenesen a tepsibe vágom, ami pedig téged illet, úgy eltángállak, hogy egy hétig nem tudsz majd leülni. De papa haragja szerencsére soha nem tartott soká. Még aznap délután előszedte az asztalos szerszámait, és mire eljött a vacsora ideje, összebütykölt egy különleges lakhelyet Huhunak. A tágas, körülbelül 3 négyzetméteres ketrecet drótháló borította, és a hátsó udvaron álló kiszáradt fa törzse köré épült, amelynek egyik oldalára papa egy deszkaládát is felszögezett, hogy Huhunak legyen hol meghúzódnia, ha esik az eső. Huhunak szörnyen tetszett az új óriás kalitka, csak az volt a baj, hogy ha ott hagytuk, rögtön árvának érezte magát. Amíg Murray, Bruce vagy én a környéken voltunk, majd felvetette a jókedv, de ha egyedül maradt, csak gubbasztott, összekuporodva a fatörzsön, mint egy rakás szerencsétlenség. Megpróbáltam berakni hozzá néhány galambot, hogy legyen valami társasága, de sajnos nem vált be, mert hol a galambok riadoztak tőle, hol ő nyugtalankodott a galambok miatt. 2 hét elteltével azonban magától megoldódott a probléma. Egy keddi napon hazafelé bicikliztem az iskolából az utcánk mögött húzódó sikátoron át. Már messziről láttam, hogy két srác áll egy nagy olajos hordó mellett, és köveket dobálnak bele. Az egyik fiút, George Barnes-t jól ismertem, de a másikat, aki jóval idősebb volt nála, még nem láttam. George is észrevett engem. Hé, Billy! Kiabált oda nekem. Gyere ide, te is szórakozhatsz egy kicsit. De amit a két suhanc művelt, abban nem volt semmi szórakoztató. A hordó fenekén egy bagoly fiúka kuporgott. Egy pillanatig azt hittem hú-hú, de aztán megállapítottam, hogy jóval kisebb, és a színe is sokkal sötétebb. Ez volt a legszutykosabb madár, amelyet valaha is láttam. Töredezett borzas tollazatát teljesen belepte az olaj. Ő volt a kődobálás célpontja, és valahányszor eltalálták, lelapult, és valami sírós, remegő pityegést hallatott. Rá akartam ordítani a fiúkra, hogy hagyják abba ezt az állatkínzást, de tudtam, hogy abból csak bunyó lenne, és azt is tudtam, hogy kettejükkel úgysem sikerülne elbánnom. Honnan szereztétek? Fordultam az idősebb fiúhoz. Neked meg mi között hozzá, öcsi? Nézd, folytattam. Az a helyzet, hogy van otthon egy ilyen állatkert félém, és ez a bagoly pont belepasszolna. Mit adsz érte? Megkapod a svájci bicsakomat. Muti. Elővettem a bicskát, ő pedig megvizsgálta a pengéket. Na, mondta végül, nem nagy szám. Na, igaz, hogy a bagoly se ér sokat. Félig döglött már. Oké, öcsi, viheted. Fura tud lenni némelyik gyerek. George az előbb még kövekkel próbálta elpusztítani a kis bagyot, de abban a percben, hogy megvásároltam, elkezdett úgy viselkedni, mintha hivatásos gondozónak akarna elszegődni melléje. Bemászott érte a hordóba, óvatosan kiszedte, átadta nekem, aztán elkísért hazáig és segítette letisztogatni a fiókáról az olajat. Elmesélte, hogy az a nagyobb darab srác az egyik Sutherland környéki nyárfásban találta a bagolyfészket. Na, a 22-es puskájával kilőtte belőle az anyabagyot és a fiókákat is, egy kivételével, amelyet mulatságból hazahozott, hogy megtréfálja vele a kutyáját. A kis uhu bizony nagyon ramacs állapotban volt. A jelek szerint már jó régen nem kapott enni, és a sok kő meg az olaj sem tett éppen jót neki. Túl beteg volt sem, hogy megült volna egy ágon huhu ketrecében, így hát letettem a földre, és bementem a házba egy hamburgerért. Mire visszajöttem, az új bagoly az oldalán feküdt, és huhu ott állt fölötte. Azt hittem, ő döntötte fel, de George elmondta, hogy egészen más történt. A fiúka egyszerűen eldőlt magától, de amikor George megpróbálta felemelni, huhu leugrott a fáról, és nem engedte, hogy George hozzányúljon. Bementem a ketrecbe, de amint legugoltam, hogy egy darabka húst nyújtsak a jövevény felé, huhu előre szegte a fejét, és kitárt szárnyal rám sziszeget, mintha azt mondaná, hagyd békén ezt a madarat, különben velem gyűlik meg a bajod. Nyugi, hékás, szóltam rá. Ne bolondozz itt, huhu, ez a szegény kis pára éhes, én csak megetetem. Nem tudom, megértette huhu, amit mondtam, de annyi biztos, hogy abba hagyta a sziszegést. Oda dugtam egy kis falatka hamburgert az új bagoly csőre alá, és az egy kis idő múltán elvette. Lassacskán megevett mindent, amit hoztam, aztán nagy nehezen feltápászkodott, és megállt a lábán, bár erősen ingott ide-oda. Mielőtt megfoghattam volna, huhu melléje oldalazott úgy, hogy az uhu fióka neki támaszkodott. Ekkor végre behunyta a szemét, és láthatólag elaludt. Ebben a helyzetben hagytuk magukra őket. Másnap reggel az új bagoly fent kuporgott az ágon huhu mellett, és ettől kezdve huhu nem volt többé magányos. Este, amikor papa hazajött az irodából, beszámoltam neki az eseményekről. Elmondtam, hogy az új bagyot pityogósnak neveztem el, arról a sírós, pityegős panaszdaláról. Két bagoly, kiáltott fel papa, és a kezébe temette az arcát. Most már biztos, hogy többé sose kapunk szakácsnét. Ha. Na, jól van, Billy, egyepen ész, de több bagoly nincs, megértetted? Papának igazán kár volt izgulnia. Két bagolynál többet amúgy sem akartam soha.
S a következő alkalommal innen folytatjuk Ferlimavet Baglyok a családban című könyvét, melynek részletét Tóth Levente színművész tolmácsolta. Ezzel mai műsorunk véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikus Péderi Zsolt nevében is. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt!